határok nélkül, veresemese gyöngyvérrel.
A középkorban bűnbocsánatot igazoló okiratnak is számított. Akinek csak egy fél van belőle, az csökkent értelmű is lehet. De a cédula gyakran hasznos segédeszköz. Máskor meg csak egy darab papírfecni, amire firkálgatunk. Értelmes vagy értelmetlen dolgokat. Üdvözlöm Önöket, veresemese gyöngyvér vagyok. Az emberi élet hordalékában mindig ott rejtőzik néhány aranyszemcse. Vallja Sebestyén Péter, a székelyföldi Csíkszent Tamás római katolikus plébánosa, egyházi író. Aranymosás, mosott arany és aranyfüst címmel köteteiben az évek során apró cetlikre lejegyzett rövid történeteket, reflexiókat, lelki gondolatokat, olykor humoros vagy ironikus elszólásokat gyűjtött össze. Ezekből a mindennapokban született gondolatfoszlányokból állt össze a trilógia, amely egyszerre szól hitről, emberi kapcsolatokról, szülőföldről és a modern ember belső útkereséséről. Sebestyén Péter plébánossal Bíró István beszélgetett.
Hogyan született a cetli trilógia, és miért kezdte gyűjteni a cetliket?
Felgyűltek nagyon a cédulák az asztalomon, még marosvásárhelyi plébánosságom idején, és az pontosan a Covid járvány idejére esett, a helyzet hozta ki, hogy egy kicsi rendet csináljak az asztalomon. És különféle idézetek, művészektől, íróktól, könyvekben aláhúzott fontos igazságok kerültek újra szemem elé, és egymás után raktam, egyfajta ilyen listát csináltam belőlük, hogy a papír darabkákat tudjam eldobni. Aztán abból rájöttem, hogy akár ezt közölni is lehetne lapokban, vagy legalábbis az én honlapomra felraktam, a peterpater.com-ra, és sok jó visszajelzést is kaptam, hogy milyen jól hangzanak így együtt is. Elgondolkodtatnak, magas igazságok, aforizmák, gyűjteményei is vannak, tehát nem új a dolog. De a magam módján mégis úgy éreztem, hogy mostanában újra felfedezhető ez a régi új műfaj, és így állt össze az első kötet, ami kor lenyomat is a Covid időszak és a ukrán háború kezdete.
Az aranymosás.
Igen.
A második a mosott arany, és akkor a legújabb az aranyfüst. Mitől lesz egy-egy mondat vagy felismerés olyan értékes igazság, hogy érdemes kimosni a hétköznapok hordalékából és megőrizni?
A szűrő elsősorban az én papi székely katolikus lelkiismeretem, meggyőződésem, az evangélium hirdetése. Másrészt rájöttem arra, hogy az emberek manapság hosszú lélegzetű műveket nehezen olvasnak, ebben a felpörgő, sok impulzust adó, nagyon ingergazdag világban, és akár egy ilyen SMS-nyi tőmondat, egy elszólás, akár egy kommentben egy ösztönös felismerés jobban üt, mint egy esszé vagy egy hosszú fogalmazás. És ezek mögött mindig az bujkált bennem, hogy ha egy kicsit kisfordítva, egy kicsit talpára is állítva az igazságot, minnyár jobban fénylik. Ezért természetesen kell legyen egy szűrő. A szűrő az igazság szűrője, az evangélium szűrője, tehát nem a gonoszság, nem az aljasság, nem az erőszak, nem a durvaság, nem a rossz indulat vagy szándék, hanem az igazság felismertetése, mint egy világosság, hogy csillogjon és tündököljön, meg hát az arany amúgy is önmagában is értékes, és semmivel nem pótolható. Tehát ez az igazság számomra a krisztusi igazság valahol, még egy ilyen hétköznapi elszólás szintjén is.
Címükben összetartoznak a trilógia kötetei, de mi az, ami még összetartja őket, és hogyan változott közben az aranykeresés önben?
Valahogy kordokumentumok is, mert mindig adott eseményekre is reagálva jegyeztem le, vagy utcán hallottam, vagy papikörökben egy-egy jó mondást, humort, megfigyelést, és ezért, ha sorba rakjuk, akkor az utóbbi 5-6 évünket lemérhetjük ezeken keresztül is. Másrészt változtak egy kicsit a hangsúlyok, ahogy gyűltek az anyagok, mert a második kötetnél, a mosott aranynál már jobban figyeltem például arra, hogy egy búcsús ebéden, vagy papi találkozáskor, vagy a hétköznapi életben, hívek közötti beszélgetésben az igazi magvas személyes történetek, akár anekdotikus, akár a múlt emlékei jöttek elő, nyomot kell hagyjanak a szívünkben, és az emlékezet is fontos, de ha leírom, akkor még inkább maradandóbb lesz. Ezért a második kötetben már többnyire a papi történetek, vagy az elgondolkodtató történetek uralják a kötetnek a gerincét. A harmadik kötetnél aztán már finom vegyes lett a felhozatal, ott már közrejátszik a csíkszentmihályi lelkipásztor életem is. Persze, hogy ez sem megy, míg a világ. Eljött az idő a múlt év végén, amikor összegezni kellett az anyagot, így aztán a múlt év végén le is zártam ezt a fajta műfajt az életemben, de mindvégig ez a gondolat vezérelt engem, hogy a mostani mobil simogató világban, ha úgy tetszik, a szavaink a padlón hevernek, a kukában, az útszélen, és sokszor üresen beszélünk, miközben a szívünknek, az értelmünknek, a lelkünknek táplálékra lenne szüksége, fényre, az igazság felé. És ezeken a megtörtént eseményeken, élettörténeteken keresztül arra gondoltam, hogy ezeket lejegyzem, hogy felmutassam, mint egy irányt, hogy merre felé és helyesen gondolkodjunk. Ha Pilinszkit idézném, azt mondanám, hogy valójában egy kicsit a valóságot átváltoztatni ezekkel az igazságukkal, mert mikor olvassa az olvasó, akkor nem regényt, nem hosszú fejtegetéseket olvas, amit megún, hanem egy-két-három mondat erejéig szíven üti az olvasót, és ott leteszi a könyvet, és ott elgondolkozik a saját életéről, mint egy vésőt adok az olvasó kezébe ezáltal, hogy a kőtömbből az ő életében kiszabadítsa az életének a szobrát. De az egyszerű átlagembert, a hívő embert is én nekem szándékomban áll, hogy elsősorban gondolkodni tanítsam meg a hit szemével, az igazság ismeretével és saját életét kézbe véve próbálja azt a gyakorlatba is ültetni.
A gondolkodásra késztetés mellett a trilógiában jelentősen jelen van a humor, az irónia. Papként mennyire tartja fontosnak, hogy az ember tudjon mosolyogni?
Elsősorban emberként humoros életet szeretek élni, mert savanyú szentek már pedig nincsenek, mondták a középkorban is. A humor mindig egy kicsit feje tetejére állítja azt az eldőlt, vagy éppen furcsának látott, vagy több oldalról megkísértett igazságot, valóságot, egy kicsit ilyen görbetükröt is jelent, másrészt segít nem túl komolyan venni magunkat, megbocsátóaknak, nagy lelkűeknek, irgalmasaknak lenni, de közben az igazság talaján állni, és nem mellé beszél. Sokszor a humorban mondjuk ki az alapigazságokat, otthon is, házastársunkkal, embertársainkkal, a viccek formájában olyan igazságokat mondunk ki, amit úgymond direktben nem mernénk. Az Úr Jézus is rengeteg humoros történetben tanítja az Isten országáról az örömhírt. Tehát a humor nekem egy alapállás, természetesen a tiszta humor, az igazságra mutató poén, és ami elgondolkodtat, ami szembesíti az embert, hogy nem mutassa másnak magát, mint amilyen. Miközben az Isten kegyelmével, ha összefog, akkor képes nagy dolgokra.
Akár idézhetünk is egy-egy kedves cetlit.
Kapásból, ahogy kinyitottam a mosott arany közepét, egy nyugati világvárosban közvéleménykutatást rendeztek a gyermekek között, mennyire ismerik a természetet. Kiderült, 1000 gyermek közül 540 nem látott erdőt, a gyárak és az ipari parkok szerintük jobban hasonlítanak egy fegyenc telepre, mint a munkahelyekre. Vagy egy másik, gyermekeink elrablása a telefonnal kezdődik. Fizikailag a teste még otthon van, de már nem rád hallgat. Megértem, hogy a szülő telefont ad a gyerek kezébe, hogy az addig nyugton legyen. Ha most odaadod a telefont, el fogod veszíteni később a gyereket. Régen attól kellett félteni a gyereket, ha lement este 8-kor a Rákóczi térre. Most akkor kell félteni, ha otthon van a szobájában egyedül és csöndben. Ha a gyerek csöndben van a szobában, baj van, veszélyben van. Tehát súlyos kérdések vannak megpöcintve az élet szinte minden területéről, irodalom, történelem, hétköznapi élet, világpolitika, minden szegletéből van az életnek, és mind arra próbálom kihegyezni, hogy a mindenkori agymosó áramlatokkal dacoló tiszta gondolat, akár egy ilyen elszólásban is, lényegében Istenre mutat. A tengerparton készítettem nyaralás közben a borító fényképeit a napfelkeltéről, és a kötetnek a borító szövegébe is így foglaltam bele, Istenre mutatnak vissza ezek a gondolatok, akitől aranyló fényüket kapják. Ahogyan pirkadatkor a pára feloszlik, a nap is beragyogja a tenger színét, és sugaraitól a hullámok szinte aranylanak. Azt szeretném én is, hogy akármilyen problémák vannak a világban, nekünk, hívő embereknek, keresztényeknek elsősorban krisztusi megoldásokat kell találnunk, és krisztusi módon kell reagálnunk ezekre, mert nem elég csak visszasíratni a múltat, vagy panaszkodni, hanem az evangéliumból derűvel, örömmel, hosszú távon, az örök jövőre is gondolva, és azt célként tekintve a helyes irányba tereljük a gondolatainkat, a szavainkat és a tetteinket is.
Az évek során cetlikre lejegyzett gondolatok, idézetek idővel könyvvé álltak össze, rögtön trilógiává, amelynek kapcsán Sebestyén Péter plébános azt vallja, az emberi élet hordalékában mindig ott rejtőzik néhány aranyszemcse. A könyvek után most nézzünk szét az Aradi Kamara Színházban. Az új évad két előadása már látható is volt, bár a tervezetnél későbben. A romániai költségvetés elfogadásának elhúzódása mindenre rányomta a bélyegét, így a színházi évad is később kezdődött a főként befogadó színházként működő Aradi Kamara Színházban. A részletekről a színház művészeti és produkciós titkárát, Fekete Rékát kérdezte Pataki Lehel Zsolt.
A költségvetés késői elfogadása miatt tudott csak most a Kamaraszínház előrukkolni az évaddal, de azt hiszem a nézőknek megérte várniuk. Igazán változatos, gazdag, sokszínű lesz a műsorterv.
Nagyon későn került elfogadásra a költségvetés, és mondhatnánk azt, hogy így több időnk volt előkészíteni az évadot, viszont nem tudtuk igazából, hogy mi az, amivel gazdálkodni tudunk ebben az évben. A szerencsénk az, hogy több mint 18 éve szervezzük a Magyar Színházi Évadot Aradon, ezért nagyon sokan ismernek már minket úgy Magyarországról, meg nyilván a romániai magyar színházak is, akik szintén ilyen helyzetben voltak, ezért megértették ezt a helyzetet, és előre egyeztettük a dátumokat azzal a fenntartással, hogy elképzelhető, hogy mégsem tud megvalósulni esetleg egy-egy produkció, de szerencsére ezt végül elkerültük.
Összesen hány előadás szerepel a műsortervben, és van-e köztük olyan, amelyik a Kamaraszínház számára régi terv beteljesülése?
Idén nagyot álmodtunk Tapasztó Ernővel, az Aradi Kamaraszínház igazgatójával, és 10 nagy színpadi előadást tettünk be a bérlet konstrukciónkban. Reméljük, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. Voltak olyan előadások, amelyeket már tavaly is meg akartunk hívni, de szeptember óta nem tudtunk játszani, mert költségvetési megvonások voltak. Ezt nyilván nagyon sok néző nem tudja, ők csak azt látják, hogy valamit meghirdetünk, utána az előadások leállnak, és nagyon nehéz elmagyarázni a nézőknek, hogy ez nem igazán a mi hibánk. Például a Csárdás királynő egy tavalyról áthozott terv, illetve a Hobó 80 éves jubileumi koncertjét is már tavaly szerettük volna lehozni, ezért is lett a címe most Hobó 80+1, valószínűleg augusztus végén fog sor kerülni szabadtéren. Vannak olyan színházak, akikkel már régóta dolgozunk, a Tatabányaiakat például többször is láthatta az aradi közönség idén. Egy Agatha Christie krimivel jönnek, az Egérfogóval. A magyarországi Dériné társulata a Kyodzsai Csetepatéval jön egy igazi vérbő olasz vígjátékkal, amelyet Tapasztó Ernő rendezett, de lesz operettgála, azt is szabadtérre tervezzük. Idén az eddigiektől eltérően nyáron is játszani fogunk. Júliusban is és augusztusban is szeretnénk legalább két-két előadást a Megyei Kulturális Központ udvarán a nyári színházban játszani. A várva várt operettek sorában ott lesz a Cigánybáró is, ifjabb Johann Strauss operettje. A társulat, a Magyar Zenés Színház is visszajáró vendégei a Kamaraszínháznak, és ezzel körülbelül azok az előadások elhangzottak, amelyek jelen pillanatban le vannak szervezve, ami a nagy színpadi előadásokat illeti. A Kamaraszínháznál megpróbáljuk egy picit ellenpontozni ezt a vidámságot, zenét. A szórakozásnak egy komolyabb formája azért a színház, és a kamaratermi előadások inkább erre fókuszolnak. Visszatér hozzánk Mácsai Pál a műhelylátogatással, illetve nagyon várjuk Gáspár Sándor és Gáspár Tibor Ikrek című előadását. Ugye ők egy ikerpár, és mindketten remek színészek. Már évek óta szerepel a műsorunkon Nagy Kálózi Eszter és Rudolf Péter Rómeó és Júliája. Ezt az előadást nem vagyunk hajlandók elengedni, de eddig nem sikerült sajnos megszervezni, mert nagyon elfoglalt mind a két színész, de nagyon remélem, hogy talán idén sikerülni fog lehozni ezt az előadást is. És az Aradi Kamara Színház saját produkcióira rátérve két előadásunk is bemutatásra kerül. A harmadik mellett, amit már ugye bemutattunk, az Urna egy üres színpadon című Györfi Csaba rendezést, még márciusban. Lesz egy Dario Fo darabunk, az Ártalmatlan tolvajok, Sandu Greco rendezésében. Ez egy kellemes, nagyon jó hangulatú vígjáték az olasz színházirodalom nagyon jeles képviselőjétől, aki 100 éve született. Illetve még lesz egy saját produkciónk, amiről most sokat nem tudok még elmondani, a címe Néma lakodalom, a Békéscsabai Jókai Színházzal koprodukcióban készül. Ezt Tapasztó Ernő fogja rendezni, és ez valószínűleg az év második felében kerül bemutatásra.
Elindult a színházi évad Aradon. A Város Kamara Színházának művészeti és produkciós titkárát, Fekete Rékát hallották.
Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóját ünnepelve az amerikai függetlenségi háború magyar huszárezredesére Fabrici Kovács Mihályra emlékeztek Washingtonban a közelmúltban. A magyar közösség központjában a Kossuth háznak a homlokzatán felavatták az Egyesült Államok 4. évezredes fennállását is köszöntő feliratot, amely egyben emléket állít az 1779. május 11-én a charlestoni csatában életét vesztett magyar katonatisztnek. Nárai Balázs tudósít.
Az Egyesült Államok idén ünnepli függetlensége kinyilvánításának 250. évfordulóját. Az amerikai magyar diaszpórának pedig van egy hőse, akit ennek a függetlenségnek a kivívásában betöltött szerepéért ünnepelhet itt a tengeren túlon, de ünneplésre a Kárpát-medencében is van indok. A karcagi születésű Fabrici Kovács Mihály huszárezredesről van szó, aki 1777-ben érkezett már hivatalosan az Egyesült Államokba, amely a függetlenségi háborúját vívta. Itt csatlakozott az amerikai könnyűlovasság kiképzésének feladatához, amire a lengyel Kazimir Spulaszkival kapott megbízást George Washingtontól, az amerikai haderő főparancsnokától, a későbbi elnöktől. Fabrici 1779-ben a dél-karolinai Charlestonban esett el, május 11-én, ami a huszárezredes emléknapja, és amiről idén, a 250. évforduló évében nagyobb ünnepségen emlékeztek Washingtonban is. A Magyar Szervezetek és Közösség Központjaként működő Kossuth házon ekkor avatták fel a 250. évfordulót köszöntő óriás feliratot, és megkoszorúzták a belvárosi épület falán másfél évvel látható Fabrici domborművet. Kürtön hangzott el a Fabrici induló. Az Egyesült Államokban a politikai és szakmai közegben ismert és elismert az a hozzájárulás, amit Fabrici adott az amerikai függetlenség kivívásához. A megemlékezésen Gavin Vax, az amerikai külügyminisztérium államtitkári kabinet vezetője hangoztatta ennek a hozzájárulásnak a jelentőségét, ami azt is jelzi, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok majd 4. évezredes múltra tekintenek vissza.
We have a long shared history that goes all the way back 250 years to our nation's founding. This is a strong bond.
Ahogy a Kossuth Rádiónak is mondta, Fabrici Kovács Mihály szerepvállalása arra a tényre mutat rá, hogy a két nemzet kapcsolatai az Egyesült Államok megalapításáig nyúlnak vissza, ami szoros kapcsot jelent, és amivel nem sok nemzet dicsekedhet. Az ünnepségen a Fabrici Kovács Emlékbizottság tagjai Vég Sándor és Smith Lacey Anna mondtak köszöntőt. Több bejelentés is elhangzott, például pályázatról gyerekeknek, valamint szobortervekről.
Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt Washington szívében, a Kossuth házban egy hatalmas, az épületre kihelyezett molinóval hirdethetjük azt, hogy ő az amerikai könnyűlovasság alapító atya. És ezzel Fabrici Kovács Mihály tulajdonképpen az amerikai-magyar kapcsolatok origójának is tekinthető. Én úgy gondolom, hogy ez a saját felelősségünk a magyaroknak, amerikai-magyaroknak, hogy Kovács Mihály történetét elmondjuk. Más nem fogja helyettünk elvégezni ezt a feladatot. Ugye Pulaszkival, Kosciuszkóval, Lafayette Márkival a függetlenségi háborúban szintén szolgált többi külföldivel rengeteget foglalkozott az adott itteni közösség, a lengyel-amerikaiak, a franciák. És azért van több Pulaszki szobor Amerika szerte, mert a lengyelek ezt összeadogatták és megcsinálták. emberek. Úgy gondolom, hogy ez a mi feladatunk elsősorban, nem szabad elvárni amerikaiaktól, hogy ezt helyettünk elvégezzék, de ha a házi feladatot megcsináljuk, akkor én azt vettem észre az elmúlt két évben, hogy az amerikaiak borzasztó szívesen hallgatják ezt a történetet, mert őket is felemeli, és őket is bizalommal tölti el, hogy itt voltak más nációk, akik a forradalomhoz csatlakoztak. Meg kell találni azokat a csatornákat, amik a különböző korcsoportokhoz megfelelően szólnak. Tehát a gyerekekhez, a gyerekek nyelvén, a felnőttekhez, a felnőttek nyelvén, a történészekhez, a történészek nyelvén.
Bejelentett egy adománygyűjtés, célja az, hogy Kovács Mihály halálának a helyszínén, Charlestonban egy szobor álljon az ő emlékére, amit viszont mindenki láthat. Két év múlva állni fog a szobor Charlestonban?
Állni fog. Rajta múlik, állni fog, és úgy látom, hogy a lelkesedés megvan másokban is. Charlestonban nem tudjuk pontosan, hogy hol esett el Kovács Mihály, úgyhogy, hogyha sikerül Charleston főterén egy lovasszobrot állítanunk, a halálozásának 300. évfordulóján egy gyönyörű magyar lovasszoborral ünnepelnünk Kovács Mihályt, akkor az egy hatalmas eredmény lenne, én úgy gondolom.
A gyerekek számára pedig rajzpályázat szól, amiben a magyar huszártiszt hőstetteinek megörökítése a feladat. A fődíj egy nagyon aktuális hírhez is kapcsolódik, ugyanis a legjobb rajzot beküldő magyar-amerikai fiatal az amerikai függetlenség kikiáltásának városából, Philadelphiából utazhat Budapestre, mégpedig a május 21-én újraindult közvetlen repülőjárat fedélzetén.
A tengeren túli magyar közösség emléktáblát avatott Fabrici Kovács Mihálynak, akit az Egyesült Államokban az ország könnyű lovasságának egyik megalapítójaként tisztelnek. A diaszpóra magyar közösségei olykor azért is fogyatkoznak, mert tagjai közül többen haza is költöznek. Így Gyurica Gábor is, aki egy új kifejezést honosított meg a magyar nyelvben. Ő egy disszidens, de szülei még disszidensek voltak, akik a kommunista diktatúrában hagyták el az országot. Az egykori diplomata a brazíliai magyar kulturális élet meghatározó egyénisége volt. Az 1990-es években Brazíliát otthagyva Budapestre költözött a hajdani szülői házba. Most itthon tevékenykedik a magyarokért. Gyurica Gáborral Kalocsai Andrea beszélgetett.
A baráti társaságokat a közös élethelyzet, érdeklődés, emlékek kötik össze. Önök a világ minden tájáról költöztek haza, más-más szakmaisággal és más kulturális hagyományokkal, mégis évek óta rendszeresen találkoznak. Mi ennek a társaságnak a titka?
Az a titka, hogy mi jó barátok voltunk már a csoport megalakulása előtt is. Argentinában, Brazíliában, Amerikában, Kanadában, Svédországban, Németországban egy nagyon erős magyar közösség élt, és él a mai napig, amit főleg a cserkészet és a táncegyüttesek tartottak össze. És ott ismerkedtek meg ezek az emberek, és itt Magyarországon újra találkoztunk, és így jött össze ez a baráti kör.
A disszidens, mint kifejezés, az ön szájából hangzott el legelőször. Ebből aztán később született egy 3 kötetes könyv, de hogy lett ebből egy közösség?
Amikor mi Magyarországra költöztünk 1997-ben, nem voltak barátaink, nem ismertünk senkit. És hiányoztak nekünk a közösség, a barátok, és nem tudtunk kivel barátkozni. Nagyon nehéz volt magyarországi magyarokkal barátkozni. És egyszer csak ülök a metrón, és meglátok valakit, aki ismerős volt nekem, mert a Buenos Aires-i cserkész csapatból ismerős arc volt, és oda mentem hozzá, mondom, te vagy a Tomi? Azt mondja, igen, én vagyok a Tomi. Azt mondja, te mit keresel itt? Azt mondja, hát mi ide költöztünk Magyarországra egy pár éve. Mondom, jaj, de jó, végre valaki, akivel tudok beszélni. És akkor így az első találkozón voltunk 5-6-an, aztán 12-en, aztán 25-en, aztán 50-en. Így alakult ez a baráti közösség.
Előadásokat is tartanak, nem csupán találkoznak.
Ezeknek az előadásoknak két funkciója van. Az egyik, hogy megismerjük egymást, és hogy megígyunk egy jó pohár bort, vagy együnk egy szendvicset, vagy egy zsíros kenyeret, vagy egy empanádát, egy argentin sósüteményt, ami nagyon finom, vagy pogácsát. És a másik meg az, hogy ha már együtt töltünk 3-4 órát, akkor abból egy 3-4 órát, 1 órát arra szentelünk, hogy mindig meghívunk valakit, aki egy érdekes témáról beszél. Az elmúlt években már több mint 50 előadónk volt. politikától kezdve az orvostudományig, történelem, irodalom, zene, néptánc, bármi. Mi rendszeresen találkozunk minden hónapban, kivéve júliusban és augusztusban, de a többi hónapunkban mindig találkozunk, mindig egy pénteki napon, attól függ, hogy mikor szabad ez a bizonyos hely, ahol most találkozunk, ez a közösségi ház, amit úgy hívnak, hogy S4 vagy Háló közösségi ház.
A közösség nagy része, bár idősebb korból származik, egyre több fiatalt látni.
Amikor először összejöttünk, hát most már 30 évvel ezelőtt, akkor mi voltunk a fiatalok. És hoztuk a gyerekeinket, mert voltak akkor ilyen 5-6 éves gyerekek is közöttünk. Sokan vagyunk, akik 60 és 80 között vagyunk, de azért a mi gyerekeink és néha unokáink is eljönnek, és élvezik ennek a körnek a hangulatát.
Azzal, hogy önök és a baráti társaság nagy része hazaköltözött Magyarországra, hozták is haza azt a fajta tudást, amit megszereztek külhonban, bárhol is?
Ezek az emberek magas pozíciókat értek el külföldön. Cégigazgatók voltak, bankigazgatók voltak, diplomaták, mérnökök, orvosok, és úgy döntöttek, hogy ők itt boldogabbak, még akkor is, hogyha valamennyivel kevesebb pénzt keresnek, mint az új hazájukban. Ezt az egész kapcsolatrendszert, amit mi networkingnek hívjuk manapság, ezt a hálózatot hazahozták, és ezzel próbáljuk segíteni a magyar társadalmat és Magyarországot.
Nagy kulturális váltás volt, amikor hazaköltöztek?
Nekünk igen. Minden országnak megvannak a saját tulajdonságai, a saját kulturális furcsaságai, és nekem, mint született brazilnak, az egyik nagy meglepetés az a nem szónak a használata volt, mert itt, hogyha valaki kimondja azt, hogy igen vagy nem, akkor az azt is jelenti. De Dél-Amerikában abszolút nem azt jelenti. Ott, ha valaki azt mondja, hogy igen, az nem feltétlenül jelenti azt. Rossz néven veszik azt, hogyha valaki rögtön a nemet használja.
Szülei a kommunista hatalomátvétel után költöztek Brazíliába, ön már ott született, São Paulo-ban. Később aztán a magyar kulturális élet nagyon aktív tagjává vált. Újságot hozott létre, művészeti együtteseket, néptánc találkozót és táncházakat is szervezett. Mire a legbüszkébb, ha így visszatekint a múltjára?
Ez mindig az, amit mondott, hogy én kint születtem, a szüleim 1950-ben érkeztek meg Brazíliába, sokkal később kerültem a magyar közösségbe, mint az átlag ottani magyar, csak ilyen 17-18 éves koromban kapcsolódtam be a néptánc együttesbe, és sok csoportban részt vettem, és vezettem, és tetszett. De amire a legbüszkébb vagyok az, hogy amikor már Magyarországon éltünk, akkor meghívtak, hogy én magyar diplomata legyek Brazíliában, és ez nekem egy nagyon nagy ajándék volt, hogy Magyarországot képviselhettem a saját országomba, Brazíliában. A diplomata munka csak 4 évig tartott, de mondjuk a magyarságért való munka majdnem 20 évig.
És tart mind a mai napig.
Igen, itt Magyarországot egy kicsit másképpen kell ezt elképzelni, mert itt inkább az ilyen visszidens találkozókkal foglalkozom. Ez az egyik, mondjuk ilyen magyarság megmentő tevékenységem. A másik meg, hogy segítek különböző nemzetiségű, de magyar származású embereknek, hogy magyar állampolgárok legyenek az egyszerűsített honosítással kapcsolatban. Arra is büszke vagyok, hogy most már több mint 2000 embernek segítettem, hogy magyar állampolgár legyen.
A São Paulo-i Zrínyi Néptánc Együttes egyik alapítóját, az első brazíliai magyar táncház létrehozóját és a hazatelepülőket összefogó baráti kör a visszidensek egyik szervezőjét, Gyurica Gábort hallották. Ezzel mai műsorunk véget ér. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. Munkatársaim és a hangmérnök Németh László nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezetőt. Veresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.